Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 34. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 34. Zsoltárunk első versét, mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve énekeljük a 329. énekünknek a második versét, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, helyünkön maradva hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy újra vasárnap lehet, amikor eljöhettünk ide a gyülekezetbe, azért, hogy tiszteljünk és imádjunk, dicsőítsünk téged, aki a teremtője, a gondviselője, megváltója, újjáteremtője vagy ennek a világnak, aki kívül állsz a teremtmények világán, mert fölötte vagy, de aki mégis kezedben tartod az egész teremtmény világodat. Köszönjük néked, hogy ma együtt lehetünk és dicsérhetünk békességgel, örömmel itt a közösségben. Kérünk, hogy tekints reánk és halld meg a dicséret, a magasztalás, az áldás szavait, és szóljál is hozzánk a te drága igéden keresztül, attól, hogy megértsük gondolataidat, segíts, hogy hinni tudjuk azt, szívünkbe fogadjuk, és kövessük abban a jó tanácsokat, amiket nékünk adsz. Segíts bennünket is, hogy valóban a hétköznapokban is a templom falain kívül téged dicsőítő, magasztaló, benned örvendező életet tudjunk élni. Kérünk téged arra, hogy tekints erre a családra és a kisgyermekre is, akit mindjárt megkeresztelünk. Kérünk, hogy öleld őt magadhoz, és áld meg ezt a kis életet élő hittel, beléd vetett reménységgel, örök élettel. Kérünk, hogy légy közöttünk, áld meg, szenteld meg szent lelkeddel ezt az együttlétet. Mindezt Jézus Krisztusért, ami drága megváltónkért, az ő nevében kérjük tőled. Amen. Kérlek benneteket, hogy jöjjetek ide az úrasztala mellé. hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, miért is csináljuk mi ezt. Jézus azt mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát azért keresztelünk, mert Jézus ezt megparancsolta nekünk. A kereszteléskor egy kis vizet öntünk a kisgyermek fejére, itt a kis fiatalember fejére, és ez a víz, amit mindjárt itt a fejecskéjére öntünk, jelképezi az Úr Jézus Krisztus halála által szerzett bűnbocsánatot, kegyelmet, amire mindennél nagyobb szükségünk van. Szükségünk van persze élelemre, meg sok mindenre, jó, nagy szükségünk lenne most egy kis esőre is, de mindennél nagyobb szükségünk van az Istennek a kegyelmére. Mert ez a kegyelem az, ami megtisztít a bűneinktől, elvégzi, hogy igaz emberként állhassunk Isten előtt, leveszi rólunk Isten haragját, és biztosítja nekünk az ő áldását, kiment a földi pokolból, és biztosítja nekünk az örök életet, az üdvösséget, kiszabadít az Isten nélküli életnek a káoszából, és boldog földi életet ad. Szóval óriási fordulatot képes a kegyelem előidézni az életünkben. Összekapcsol Istennel, és összekapcsol az ő benne hívő emberekkel is, a hívő kegyes emberekkel. Ezt a drága kegyelmet jelképezi a keresztség vize, amivel most mindjárt megkereszteljük a kisfiatokat. És a ti felelősségetek elsősorban szülői, nagyszülőké, keresztszülőké, ismerősök, és a milyen kis gyülekezeté, hogy ezt a kegyelmet ő megismerje. Ezért tanítsátok neki a Bibliát. És imádkozzatok sokat érte, és nevelgessétek őt Istennek a Bibliába foglalt tanácsai szerint. És hozzátok őt ide a gyülekezetbe is, amikor ideje jön, hogy itt is hallhassa a kegyelem örömhírét, az evangéliumot. Imádkozunk értetek, és imádkozunk érte is, hogy hívő ember lehessen. Most miután ezzel a szándékkal jöttetek, hogy megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket, hangosan válaszoljatok, gyülekezetet kérem, hogy álljunk föl. Kérdezlek benneteket először is, hogy akarjátok-e, hogy a kisgyermek, az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe, a keresztjén, Anyaszent Egyházba, a keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Istent megismerje, a belevetett hitre eljutson, és erről majd önként tegyen vallást a konfirmációkor a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok, ígéretetek betartására. Mi pedig most mondjuk el együtt, befogadó gyülekezetként a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, s onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen. Na most keresztelem őt. Hogy hívják egy kis fiút? Hunor, csak ennyi. Hunor, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Hunor, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és folytatva Isten tiszteletünket, a 273. énekünket lapozzuk föl, 273, és énekeljük el az első 6 versével, az Úristent magasztalom, jóvoltáról emlékezem. Isten tiszteletünk alapigéjét a 71. Zsoltárból olvassuk, melyben így szól Isten írott beszéde. Te benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. A te igazságod szerint ments, és szabadíts meg engem, hajtsd hozzám füleidet, és tarts meg engem. Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen, rendelkezz megtartatásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te. Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből, a hamisnak és kegyetlennek markából, mert Te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva. Rád támaszkodom születésem óta, anyámnak méhétől Te vontál ki engem, rólad szól az én dicséretem szüntelen. Mint egy csodává lettem sokaknak, de Te vagy az én erős bizodalmam, megtelik szám dicséreteddel, minden napon a Te dicsőségeddel. Ne vess el engem az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm. Ne hagyj el engem, mert felőlem szólanak elleneim, és kik életemre törnek, együtt tanácskoznak, mondván, az Isten elhagyta őt. Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, ki megszabadítsa. Ó Isten, ne távozz el tőlem. Én Istenem, siess segítségemre. Szégyenüljenek meg, és enyészenek el életem ellenségei. Borítsa szégyen és gyaláza azokat, kik vesztemre törnek. Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet. Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom. Az Úristennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csoda dolgaidat. Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat a nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Hisz a te igazságodó Isten felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél, kicsoda hasonló te hozzád, ó Isten, aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket, megsokasítod az én nagyságomat, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz engem. Én is tisztellek téged lanttal, a te hűségedért, én Istenem. Éneklek neked hárfával, ó Izraelnek szentje. Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetnek néked, és lelkem, melyet megváltottál. Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, kik vesztemre törnek. Kedves testvéreim, a zsoltárokban sokféle témával és üggyel találkozunk. Találkozunk betegséggel, lelkiismeretfurdalással, halálfélelemmel, kísértésekkel, áldásokkal, örömteli percekkel is, sok témával, és ezek közül a témák közül nem hiányozhat az sem, ami a mai zsoltárunkban előttünk áll. Tudnélik az öregség, az időskor és az azzal kapcsolatos dolgok. Keveseknek adatik meg, hogy életüknek ezt a szakaszát töretlen erővel, frissen, egészségesen éljék le. Ahogy azt például Mózesnek megadatott, róla olvassuk, hogy 120 éves volt, mikor meghalt, szeme nem homályosodott el, sem el nem fogyatkozott az ő ereje. És voltak még hozzá hasonló áldott öregek, akiknek ez megadatott. De leginkább olyan napok ezek, amiket a gondviselő olyan napoknak ad, amikre azt mondjuk Bölcs Salamonnal, hogy a nem szeretem napok. A nem szeretem napok. Mert fogyatkozik a szellemi erő, a testi erő, a lelki erő, és bosszant, hogy nem tudjuk megtenni ezt vagy azt a legegyszerűbb dolgot. Elfelejtünk különböző tennivalókat, neveket, adatokat. Betegségek kínoznak minket. Orvoshoz kell járkálni, gyógyszereket kell szedni. Lehet, hogy még súlyosabb műtétekre is sor kerül. Közben egyre magányosabbak leszünk, mert meghalnak a kortársaink, esetleg a házastársunk, gyerekeink messze vannak, unokáinkkal nem nagyon találjuk már talán a hangot. Úgy érezzük, hogy kicsit olyan feleslegesek lettünk, vagy terhes az életünk másoknak. És mindez úgy ránehezedik a lelkünkre, és rossz kedvűvé válunk. Még az Úrral való kapcsolatot, és ha volt ilyen az életünkbe, azt is úgy beárnyékozzák ezek a dolgok. Hát így volt ez régen is, meg így van ma is. És itt az Ószövetségben, amikor még a hívőknek sem volt meg az a fajta nagy reménysége, amiről az Új Szövetség beszél, hogy tudnélik, a halál nem az utolsó állomás, hanem van a halál után is élet, és hazamegyünk az Úrhoz, ha meghalunk, vagy egy idő után majd ő föl fog minket támasztani, és magához vesz az új égre és az új földre nagy dicsőségbe. Ahogy nekünk már meg lehet ez a reménység, de Dávidnak még nem volt meg ez a reménység, talán ilyen formában, vagy ilyen világosan. Talán ő még nehezebbnek érezhette a vénséget, az öregséget. De érdekes, hogy mégis mit csinál a király? Megvénülve, idős, kegyes emberként imádkozik. Imádkozik. Ő fiatalon is imádkozott, nem most kezdte ezt a dolgot. Most is imádkozik idős emberként. És nézzünk egy-két dolgot, amit így kiemelnék ebből a zsoltárból. Először is nézzük, hogy egy idős, kegyes ember mire emlékezik. Mire emlékezik vissza a mögötte lévő életútról? Hát, mire nem emlékezik? Mire nem emlékezik? Nem emlékezik a maga nagy tetteire. Pedig nagy tetteket vitt véghez Dávid, de nem azokkal van tele. Én mit csináltam? Milyen volt az, amikor megpörgettem a paritjámat, elengedtem a követ, az Góliát a földre esett. Na, levágtam a fejét. Na, milyen nagy tett volt? Meg amikor az amálekiták, meg amikor a filiszteusok, meg amikor a nem tudom, na, mekkora nagy tetteket vittem én véghez. Nem ez. Nem is az életének a tragédiáin kesereg. Jaj, hogy nem bírom elfelejteni Absalont, hogy föllázadt ellenem a saját fiam. Aztán az egyik gyerek megölte a másikat a családomba. Aztán ez történt, aztán, én szerencsétlen, miket kellett nekem megélni az életembe. Nem panaszkodik, nem síránkozik, ez se. Nem is a bűneink kesereg. Mekkora nagy bűnöket követtem én el. Hogy is volt az a Bécsabéval, meg Uriással, mekkora nagy... Meg amikor ezt csináltam, meg, én nagy bűnös, emésztem magamat itt ezek miatt még mindig. Nem is a bűnei emészti magát, amit elkövetett az életébe, pedig súlyos vétkei voltak. Hanem mit csinál? Azt mondja, az Úr nagy tetteire emlékezik. Az Isten nagy tetteivel járok, mondja a 16. versben, a te nagy tetteiddel járok. Azzal vagyok tele, amit te tettél az életembe. Megemlíti például azt, hogy te húztál ki anyám méhéből. Te voltál szülészorvosom, te segítettél engem világra. Te adtál nekem életet. Aztán te adtál nekem élő hitet. Azt mondja, gyermekkorom óta benned bízom és reménykedem. Te adtad nekem az élő hitet. És mondja tovább, hogy gyerekkorom óta te tanítottál engem. Ugye akkor még nem volt meg az egész Biblia Dávid idejében, de Mózes könyvei meglehettek. Józsué könyve. Proféták szóltak. Volt Istennek igéje a néphez. Dávid gyermekkorától kezdve hallgatta az igét. De jó, gyerekkoromtól kezdve ismerhetem a te szavaidat, a te gondolataidat, terveidet, értékeidet. Aztán a 20. versben is van egy ilyen emlékmorzsa. Sok szenvedést és nyomorúságot éreztettél velem, de újra megelevenítettél, felhoztál a mélységből, és megdicsőítettél engem. Megvigasztaltál szomorúságomba. Emlékezik az Úr kegyelmének a megtapasztalásaira. És aztán még annyit mond, hogy megemlékezem a te igazságodról is. A te igazságodról, a te hűségedről. Hogy igazságos Istennek ismertelek meg az életemben, aki a bűnt megbünteted, de a bűnöshöz, aki megtér, kegyelmes vagy. És a bűnösöket megbünteted valóban az egész életükbe, de a benned bízókhoz irgalmas vagy, és megáldod őket. Igazságos vagy. Látjátok, mire emlékezik Dávid? Nem a maga nagy tetteire, nem a maga bűneire, nem is a maga életének a tragédiáira, hanem Istennek a nagy tetteire, amiket az ő életébe. És hosszú életet élt. Dávidnak hosszú élete volt, amiket az Úr véghez vitt. Nekünk, ha megöregszünk, lesz mire emlékeznünk? A bűneinken, meg az életünk tragédiáin, meg esetleges derűs napjainkon túl? El tudjuk majd mi is mondani Dáviddal, hogy megemlékezzem az Úr nagy tetteiről. Naponta ott vannak az életembe. Újra és újra ezekre szállok vissza, hogy ő mit tett. Amikor gyerek voltam, amikor fiatal voltam, amikor már király voltam, amikor lassan vénültem. Mennyi minden csodát éltem át. El tudjuk majd mi is mondani? Meg tudunk emlékezni az evangéliumról, hogy amikor az evangélium elérte a szívemet ott a családi otthonba, vagy a gyülekezetbe, a gyerekórán, vagy az Isten tisztelete, hallottam, hogy kicsoda az Úr Jézus. hogy értem halt meg az én bűneimért, és nekem szerzett bűnbocsánatot. És felkínáltatott nekem a kegyelem, és én hittem benne, mert megadta nekem a gondviselő. Lesz ilyen emlékünk? Az Úr nagy tetteivel fogunk járni addig is, és akkor is azt fogjuk mondani idős fejjel, már én is idősebb vagyok, mert elmúltam 60 éves, lassan én is öregszem, de hogy az Úr nagy tetteivel járok. Sok idős emberrel beszélgettem már az életbe, de sokszor az emberek csak a maguk emlékeit idézgetik, azzal vannak eltelve, ismétlik, már a családja már unja, hogy miket mond, mert már hallották ezerszer, de megint elmondja, mert nem emlékszik már arra, hogy már elmondta százszor, de mondja. Boldogtalan sokszor, mert a maga szép emlékeit is mondja, de a rosszakat is, leginkább rosszakat, rossz a hangulata az embernek. Azért nem nagyon szeretnek oda menni hozzá, mert olyan, amilyen. Mert nincs tele az Úrnak a nagy tetteivel. Nincs tele a szíve az Úr nagy tetteivel. És nem az Úrra mutat az élete, hanem magát mutogatja állandóan. Úgy érzi, hogy valami nyomot kell maga után hagyni az emlékek terén legalább az életbe. Nem Istennek akar emléket állítani. Én arra hívom a fiatalabb generáció tagjait is, hogy amíg nem késő, hogy amíg igyekezzenek meglátni, észrevenni és megjegyezni az Úrnak a nagy tetteit, amiket az életükbe véghez vitt. Csak jegyezzük meg és idézzük fel újra meg újra hálaadással, mert öregkorunkban jobb hangulatunk lesz. Idős korunkban, amikor egyedül leszünk, sokkal jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkbe, ha az Úr nagy tetteivel járunk, mintha magunk nagy tetteivel vagy nagy szomorúságaival járkálunk a világba. Ne magunkkal foglalkozzunk idős emberként, hanem gondolj vissza, hogy az Úr miket tett, érted, benned, veled, körülötted, idős korba elértél, mennyi év van mögötted. Hogy is volt az a te születésed? Hogy is volt azután az otthonod, a gyerekkorod? A fiatalkorod, a felnőtt fiatalkorod, a felnőtt érettebb emberkorod. Mi volt akkor? Hogy volt akkor? Magaddal kell eltelve lenni, vagy neked is az kéne, hogy az Úr nagy tetteivel járok. Neki köszönöm én is az életemet, neki köszönöm a hitemet, neki köszönöm azt, hogy már gyerekkorom óta, vagy fiatalkorom óta hallottam az igét, az evangéliumot. Neki köszönöm, hogy valamennyire megismerhettem őt, és közel kerülhettem hozzá, és ezzel vagyok tele. Na, itt egy idős ember, aki emlékezik, az Úr tetteire emlékezik. A második dolog, amit kiemelnék ebből a Zsoltárból, hogy ez a kegyes ember imádkozik, és kér az Úrtól. Vannak imakérés. Miket kér az Úrtól? Hitbe megőszült Dávid, és itt először azt kéri, hogy ments meg az ellenfeleimtől, látványosan szabadíts meg engem, mert én egy benned bízó ember vagyok, az ellenségeim pedig istentelen emberek, és látják most az én öregkori gyengeségemet, erőtlenségemet, és azt gondolják, hogy azért vagyok ilyen elesett állapotban, mert hogy öreg vagyok. És nem is csak, hogy öreg vagyok, mert hogy elhagyott engem az Isten. Elhagyott engem, és ezért vagy te ilyen gyenge, meg erőtelen. Most roncsunk rá, most csöpörjük el. Emlékeztek jól, hogy figyeljük itt a zsoltárokat, hogy Dávidot már fiatalkorában el akarták tenni lábalól az ellenségei. Mindig vannak ilyen hataloméhes emberek, akik hatalomra törnek, az mindegy, hogy ki van ott előttük, el akarják taposni. Mert hatalom kell nekik, meg dicsőség, meg pénz, meg nem tudom micsoda. Dávid fiatalkora óta ezt élte át. Nem tudom hányszor. És akkor most öreg ember, de még öregként ugyanezt kell neki átélnie. És azt kéri, hogy Istenem, ahogy eddig is, most is, légy szíves, lépjél föl, mert én egy benned bízó ember vagyok, és te azt mondod, hogy a benned bízókat fölemeled, megvéded, megoltalmazod. Hát itt vagyok. Az ellenségeimet, akik nem is az én ellenségeim, hanem a tiéd. Őket meg tedd a helyükre, ahova való. Te intézd, nem én akarom, te intézd, rád bízom őket. Dávid most is ugyanazzal a bizalommal van Istenhez egyébként öreg fejjel, mint fiatal fejjel, mert fiatal fejjel is ugyanezt csinálta. Fiatalabb fejjel is nem azt mondta, hogy na, akkor majd én oda megyek, azt majd én majd elintézem őket. Csak rájuk küldöm a mi ez a zsidó titkosszolgálat? Azt, igen. Ráküldöm őket, azt majd elintézik. Joab, az biztos, olyan vérszomjas ember volt, hogy pillanatok alatt megölt valakit. Akár orvul is. Hát, de nem, ne, Mossad igen, nem csinálom ezt, nem csináltam ezt. Ezt fiatalon se csinálta. Amikor valaki ilyet csinált körülötte, akár Joab is, akkor éppen, hogy előszedte ezeket az embereket, hogy hogy gondoltad ezt? Ábnert megölni titkon, orvul, hátulról? Szóval most is ugyanezt csinálja öregként, amit fiatalon megszokott, azt csinálja öregként. Ez így van egyébként. Amit fiatalon megszoktunk, azt csináljuk öregként. Meg kell szokni fiatalon, hogy az ember például hogy kezeli a konfliktusait. Ő így kezelte, hogy az Úr elé vitte ezeket az emberi konfliktusokat. Uram, te old meg ezt a helyzetet. Én is megteszem, ami rajtam áll, de te vagy, aki ezt el tudod rendezni, mert te igazságos vagy. Én benned bízom, téged várlak. Ha meg kell őket büntetni, büntesd meg őket. Engem, ha föl akarsz emelni, emelj föl. Vigasztalj meg, szabadíts meg tőlük. Megszokta, reflexzerűen megszokta, hogy így kezelje a problémát. És így ez azt hiszem, hogy ránk is igaz, testvérek, valóban igaz, hogy amit fiatalon megszokunk, azt fogjuk öregkorunkban is csinálni. Ha jönnek nekünk nem jönnek ilyen nehézségek, mert valószínűleg nem fog senki ránk törni, meg az életünket nem akarja elvenni, meg nem akar teljesen tönkretenni, de a sátán kísérteni fog bennünket. Jönnek a különböző testi gyengeségeink, itt fáj, ott fáj, műtét, ez az amaz, velünk maradó gyengeségek, konfliktusok azért vannak, hol a családban, hol a szomszédokkal, hol ezzel, hol azzal. Hát hogy kezeljük mi az életünknek a konfliktusait már fiatalon? Az Úr elé kell vinni. És akkor megszokni ezt, hogy így kezeljük, és visszük aztán öregkorunkba is. A bajainkat, sírámainkat visszük az Úr elé. Dávidnál éppen ez a nagy csoda egyébként, hogy ő fiatal korától kezdve tulajdonképpen ezt megtanulta, hogy nem magamba kell megoldani, magamban bízva, meg egyedül kell megoldanom az én problémáimat, meg nehézségeimet, hanem az Úrban bízva kell megoldanom. Az Urat mindig bevonta ezekbe az ügyeibe. És ezt megszokta egyszerűen, a vérévé vált. Ó, bárcsak így a véremmé válna, meg a véretekké válna, hogy már fiatal korunktól kezdve, ha valami baj van, ez az amaz, az Úrhoz fordulunk, és őt hívjuk segítségül. Öregkorunkban is ezt fogjuk csinálni. És ahogy fiatalkorunkban megtapasztaljuk azt, hogy az Úr segít rajtunk, és mellénk áll, és fölemmel, megvigasztal, megszabadít, úgy öregkorunkban is ugyanúgy fogjuk átélni. De nem csak ezt kéri itt Dávid, nem csak ez a kérése tűnt fel nekem, hogy így olvasgattam ezt a Zsoltárt, hanem az is, hogy van egy ennél fontosabb kérése. Egy fontosabb kérdés. Igen, fontos, hogy megments az ellenségeimtől, engem rehabilitálj, fölemelj, de mi az, ami ennél fontosabb? Ezt elmondja testvérek a 9. versben, aztán a 12. vers, 18. versben is. Újra és újra visszatér ez a gondolat, mint egy refrénszerűen, hogy te maradj velem. Te ne hagyj el engem. Ez ugyanaz, csak az érme két oldala. Te ne hagyj el engem, te maradj velem. Dávid testvérek az Úr jelenlétét vágyta és szomjazta a legmélyebben, leginkább. Támadjanak, hogy akarnak, megszabadítasz, nem szabadítasz, az egy dolog, csak te maradj velem. Vénségem, megőszülésem idején is maradj velem, mert nekem te vagy a legfontosabb én Istenem. Te vagy a legfontosabb az életbe. Ez egy idős, kegyes, legfőbb imakérése, testvérek. Maradj velem. Én megváltom. Én, Uram, maradj velem. Ez egy csodálatra méltó és a Szentlélektől való kívánság és imakérés, ami Dávidnak a lelkébe ott van, az öreg embernek a lelkébe. Csak te maradj velem, csak téged el ne veszítselek. Mindent elveszíthetek, csak téged el ne veszítselek. Maradj velem. És azt hiszem, testvérek, hogy ez egy olyan kívánság, amit fiatalon tanult meg, ezt is fiatalon, nekünk is meg kell fiatalon tanulni, hogy aztán öregségünkben is ott legyen bennünk. Egyébként minél több gyengeséget és erőtlenséget tapasztalunk magunkba, annál inkább fontos lesz ez, hogy az Úr maradjon velünk. Maradjon velünk a Krisztus, maradjon velünk, ami megváltunk, maradjon velünk, ami Úrunk. Csak azt el ne veszítsem, mi hozzád kapcsol, énekeljük az egyik énekünkbe, az egyedüli reményembe, ott a hitről van szó, de én itt ezt úgy egy kicsit módosítanám, hogy csak téged el ne veszítselek. Csak téged el ne veszítselek. Mert te vagy a legfőbb kincsem, és benned van minden, amire nekem szükségem van. Ez a vágy, testvérek, ez uralja ezt a Zsoltárt. Egy öreg embernek ez a vágya, és ez a kérése. Értitek, hogy nem az egy idős ember van itt előttünk, akinek nem az a legfőbb kérése, hogy ó, csak a halál minél később jöjjön. Mert nem azt kéri, hogy csak az egészségem megmaradjon még egy kicsit. Vagy hogy mit tudom én, mi legyen, vagy mi ne legyen. Nem ezek a legfőbb óhajai, hanem ez, hogy te maradj velem. Ne hagyj el engem késő vénségemig és megőszülésemig, halálom pillanatáig, hogy aztán veled maradhassak. Szóval látjuk, testvérek, itt egy idős ember, egy kegyes ember emlékeit is, és látjuk az imádságát is, az imádságának a tartalmát, a legfőbb vágyait is, és ezek nagyon tanúságosak, és olyan dolgok, amiket az Isten lelke bennünk is munkál. A harmadik dolog, amit kiemelnék Zsoltárból, az ennek az idős, kegyes embernek a mélységesen gazdag Isten képe. Azt érezzük, hogy olvassuk a Zsoltárt, és a külön figyeljük ezt, hogy Dávid miket is beszél Istenről, miket is mond ő Istenről. És akkor ilyeneket, hogy Isten igazságos. Igazságos. Sőt, az igazság nem csak, hogy igazságos, mert lehet Mátyás király is igazságos, hanem igazsága felhat az égig. Örökké való. Mindent felül múlóan igazságos az Isten. Látja Istennek ezt a páratlanságát. Azt mondja, hogy kicsoda hasonlítható hozzád. A 19. Ki hasonlítható hozzád? Nem csak az igazságosságát látja, nem csak a páratlanságát látja ebben, hanem az Úr páratlanságát látja hűségében is. Hűséges vagy. Fiatal koromban elkötelezted magad mellettem, és én melletted, és te mindig kitartottál mellettem, hűséges voltál hozzám, mindig ott voltál, akkor is, amikor vétkeztem ellened. Akkor is megkereshettelek, és bűnbocsánatot kaptam tőled, és egyébként is ott voltál. Hűséges voltál, soha nem lehetett téged hűtlenséggel vádolnom, mint ahogy igazságtalansággal se. Felismeri és látja az Úrnak a szabadító erejét. Azt mondja, hogy nem csak anyám méhéből húztál ki, hanem kihúztál engem az életem során sokszor, másból is. A bűneimből, nehéz helyzetekből, megoldhatatlan helyzetekből, így mondja a 23. versben, lelkem, melyet megváltottál, életem, amit megszabadítottál, kimentettél az ellenfelei markából is, nem csak az örökkévaló ellenségnek a markából, hanem az emberek markából is, megváltom vagy. És beszél az Isten vigasztalásáról is, mert az Isten vigasztaló Isten, sok bajt éreztettél velünk, de kiemeltél, megújítottál és megvigasztaltál engem, a legnagyobb nehézségeim között letörölted a könnyeimet, és mosolyt varázsoltál az arcomra, és derűt hoztál a szívembe. Látjátok, Dávidnak, testvérek, hogy öregszik, egyre tisztább, egyre egyszerűbb, egyre világosabb az Isten képe. Nem meghűl, aki öreg korára se tud Istenről semmit, vagy csak annyit, amit gyerekkorában valahol összeszedett magának, hanem kitisztul előtte, ott ragyog az Istennek az igaz képe és arca. És ez testvérek, az öreg ember ezért mondja azt az előbbi kérését, hogy csak te ne hagyj el engem. Arról mondja ezt, vagy annak mondja ezt, attól kéri ezt, akit ismer. És így ismer, mint igazat, mint hűségest, mint szabadítót, mint vigasztalót, mint megváltót. Te ne hagyj el, mert nélküled semmi vagyok. És testvéreim, tegyetek meg mindent, velem, magamnak is prédikálok ilyenkor, én is tegyek meg mindent, hogy nekünk egyre tisztább Isten képünk legyen. Kicsoda az Isten? Sok ember tényleg úgy van, hogy leragad valahol a gyerekkorában, valamit hallott valahonnan, azt akkor az Istenről azt gondolja. Nyomogatja a Facebookot, meg ott is mondanak ezt, amazt, azt akkor azt hiszi, hogy az Isten olyan, amilyenek ott elmondják. Nem olyan. Az Isten olyan, amilyennek itt a Bibliában megismerjük, amilyen Jézus Krisztusban megjelent. Ő az igaz Isten, és őt megismerni, testvérek, ez a legnagyobb dolog a világon. Az Isten ismerete, az igaz ismerete a legnagyobb kincs a világon. Nem a Ford Mustang, meg a nem tudom micsoda, nem az a legnagyobb kincs. Nem a balatoni nyaraló, vagy a nem tudom én micsoda. A legnagyobb kincs az igaz Isten ismeret, akinek nagy Istene van. Minél inkább megismer, egyre nagyobb Istene lesz. Most a fiatalokkal beszéltünk, a gondviselő Istennel az ifjúsági éten. És ott is remélem, hogy ez kijött, hogy Isten nagyságáról beszéltünk. És majd gyülekezeti héten is erről lesz szó. Ti sem maradjatok erről. De fontos, testvéreim, mert különben nagynak látjuk magunkat, nagynak látjuk a problémánkat, nagynak látjuk a politikusokat, nagynak látunk minden szözt, ami semmi. Az Istent kell nagynak látni. Valamikor a 50-es, 60-as években kijött egy könyv Amerikában, ami arról szól, hogy az embereknek milyen kicsi istene van. Az volt a cím, mekkora a te istened? Nem túl kicsi a te istened? És sorra veszi azokat az Isten képeket, amivel az emberek rendelkeznek. És mondja, ez nem a Biblia istene. Ez egy bálvány, ez egy hamis. Milyen az igaz Isten? És egy pár dolgot mondott a Biblia alapján, hogy milyen az igazi Isten. Hát azt mondom nektek, testvéreim, hogy olvassátok a Bibliát, jöjjetek ide a templomba, küldjétek a gyerekeiteket, itt ezt szeretnénk, azt hiszem nem csak én egyedül, hanem sokan ezt szeretnénk, hogy az Isten legyen nagy közöttünk, nem az ember. Megismerjétek őt, és majd öregkorotokba használt vegyétek ennek, amikor ott fogtok feküdni tehetetlenül az ágyatokon, vagy ott leszünk a, nem tudom, a halál szélén, hogy ott is legyen egy nagy Istenünk, akibe kapaszkodunk, egy nagy megváltunk, egy nagy Krisztusunk, egy nagy és drága lélek, aki velünk van, és egy mennyei atyánk, aki a karjaiba vesz minket ott is. Engedjük, hogy az Úr építse, tisztogassa az Isten képünket, hogy ilyen gazdag, mély legyen, mint amilyen Dávidnak volt. És nekünk valóban nagy Istenünk legyen, nem egy nagy énünk. Végül nézzük egy idős, kegyes embernek az elfoglaltságait. Hát talál magának teendő Dávid még mindig, mert először is azt mondja, hogy hát én mit akarok akkor csinálni öreg emberként? Hát még uralkodnia kellett, ugye, mert ott ez ilyen halálig tartó feladat volt, úgyhogy uralkodnia is kellett. De nem erről beszél, hanem azt akarja, hogy dicsérni akarlak. Mondja ennek az Istennek. Te ne hagyj el, ismeri. Én meg dicsérni akarlak, magasztalni akarlak, mégpedig hogyan? Mondja, szüntelen. Magasztalni akarlak, szaporítani akarom a te dicséretedet. És ez a dicséret szólal meg például a Zsoltárnak az utolsó verseiben. És azt mondom nektek, hogy ez a dicséret, testvérek, ez a kegyes, idős embernek a legcsodálatosabb és legirigylésre méltóbb elfoglaltsága. Dicséri az Urat, magasztalja az Urat. Mindazért, amit az életébe tett. Tele van a szám dicséreteddel, mondja, megtelik a szám a te dicséreteddel. Nem a panasszal telik meg a szám, nem az ellenségeim átkozásával, nem a, mit tudom én, kinek a gyűlöletével, hanem a te dicséreteddel telik meg a szám. Dicsérlek, Uram, téged. Hát nem lehet ez egy jó elfoglaltság egy öreg embernek? Amikor fölébred, vagy éjszaka, vagy reggel, vagy napközben, akkor nem tudja, hogy mit is csinálhatna. Hát dicsérd az Urat. Te akkor is dicsérheted, ha éppen van mit csinálni. Mindig lehet az Urat dicsérni. Szüntelen magasztaljátok az Urat. Mindig lehet valamiért, az ő vonásaiért, a tetteiért, a megváltásért, a hordozásért, az erőért, a gondviselésért, a békességért, a rendért, a jólétünkért. Mindenért lehet magasztalni az Urat, testvérek. És ez a dicséret, még egy, ez is itt rejlik, az öröm hangján szólal meg. Itt nem egy szomorú emberet lát. Az öregek sokszor ilyen lóg az orruk, ez se jó, az se jó, így, úgy. Dávid nem. Örvendezve dicséri. Ez a dicséret örömmel szólal meg, és örömmel tölti el a szívét, testvérek. És erre az örömre egy fiatalnak is, de az öregnek is nagy szüksége van. Ez éltet bennünket. Hát dicsérjétek az Urat. Aztán Dávidnak egy másik elfoglaltsága is kiderül. Azt mondja, hogy hadd hirdessem a te tetteidet. Mindenkinek, az én kortársaimnak, de a következőknek is. Hirdetni akarja, prédikálni akar. Beszélni akar erről az Istenről. Beszél is, itt beszél előttünk. Hogy értse mindenki, hogy miért akarom, hogy te velem maradj. Mert te ilyen vagy, meg olyan vagy. Tudják meg, ilyen az Isten. Nem tudják a kortársaim milyen, de én tudom, és elmondhatom nekik. Prédikálni akarom a te nagy tetteidet. Nem magamat akarom hirdetni, hanem a te nevedet és a te tetteidet. Mégpedig, hogy mondja, minden nap. Nem úgy hébe-hóba, minden nap. Szüntelen dicsérni akarok, és minden nap hirdetni valakinek a te nagy tetteidet. Ez is jó elfoglaltság szerintem. Bizonyságot tenni a másik öregnek, akivel itt találkozok, ott találkozok, amikor felidézzük az emlékeket, valahogy odahozni az Urat, és rámutatni az Úrra, és hirdetni az ő nagy tetteit, amiket az életünkbe tett, vagy nem csak az életünkben, hanem máshol is. És csodálatos dolog ez, testvéreim, hogyha ilyen idősekkel találkozunk, akiknek ez a két legfontosabb elfoglaltság, elvégzik a maguk egyéb feladatát, hát nem is uralkodnak, de kitakarítanak, vagy megfőznek, vagy ezt csinálnak, azt csinálnak, amit még lehet, de közben dicsérik az Urat, és prédikálnak az Úrról. Jó elfoglaltság öregkorra is, hogy így mondjam. Nem tudom, nekem eddig kell itt állni majd, de állok, ameddig lehet. De ha nem itt állok, majd akkor is próbálok bizonyságot tenni az Úrról, és dicsérni őt. Befejezem azzal, hogy mindezen dolgok mögött, amiket itt látunk egy kegyes idős ember életébe, hát mindez, honnan van ez? Ezeket úgy magából hozta elő, vagy ez az ő teljesítménye, vagy hogy neki, hogy ilyen dolgokra tud emlékezni, amiket az Úr tett az életében, meg hogy ilyen Isten képe van, meg ilyen kérései, vágyai vannak, meg ilyen dolgokba gyakorolja magát öregemberként. Ez honnan van ez az egész? Hogy lehet valaki ilyenné? Hát úgy lehet, hogy az Úr lelke nagy kegyelemmel dolgozik az emberbe. Az Úr lelke nagy kegyelemmel dolgozik az emberbe. Ez a kegyelem műve. Hogy ahogy öregszik, nem elveszti az emberségét, hanem igazából kiteljesedik az embersége. Az Isten képe valahogy úgy restaurálódik rajta, valahogy olyan szép lesz az öreg ember, ez a kegyes öreg ember. Mert Isten kegyelme dolgozik benne. És mi is így lehetünk ilyenné, végül is. Isten munkája ez bennünk, az ő nagy szeretetével, nagy kegyelmével, nagy irgalmával, hogy ne olyan öregek legyünk, amilyeneket sajnos sokszor ismerünk, vagy ismertünk, hanem ilyen másféle öregek. Ilyen megszentelt életű öregek. Engedjétek, hogy az Úr az ő igéjével, az ő lelkével ezt munkálja ki bennünk. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a te drága igédet, ami megint tanított minket. Köszönjük néked, hogy ezt a témát sem kerüli meg a Szentírás, hanem ezt is elénk tárja. Köszönjük néked, hogy lehet veled megöregedni, megőszülni, késő vénységre eljutni. És köszönjük mindazt a munkát, amit te el tudsz végezni egy ember életében, amelyik munka kegyelemből van, egyedül a te kegyelmedből, a te jó tetszésedből, a te irgalmadból, szeretetedből. Köszönjük néked, hogy hozzánk is így viszonyulsz. Köszönjük, ha úgy gondolhatunk az életünk kezdetére, hogy te tőled van az életünk. Te teremtettél minket, te húztál ki anyánk méhéből is erre a földi világra. Köszönjük néked, ha gyermekkorunktól kezdve halljuk az írásokat, a szentírásokat, és szólsz hozzánk, és megismerteted velünk a te nagyságodat, irgalomban, szentségben, kegyelemben, hűségben, jóságban való nagyságodat. Köszönjük néked fiatalkorunkat, amit veled élhettünk. Köszönjük néked a hitünket, amit beléd vethettünk. Köszönjük néked mindazt a tapasztalatot, amire szert tehettünk a veled való közösségben. Köszönjük a tapasztalatból nyert istenismeretet is, mely megerősíti a Bibliait. Köszönjük néked, Urunk, hogy megöregedhetünk így is, és tele lehet a szívünk azzal a vágyal, hogy csak te ne hagyj el minket, megváltunk, teremtőnk, gondviselőnk. Tele lehet a szívünk azzal, hogy dicsérünk téged napról napra, és tele lehet a szívünk azzal, hogy ó, bárcsak valaki lenne itt, akinek bizonyságot tehetek rólad, és ki is használjuk azt a lehetőséget, ha az utunkba hozol valakit. Kérünk téged arra, hogy te végezd el ezeket a dolgokat, amiket a mai Zsoltárban is láttunk, minnyájunk szívébe. Add, hogy így legyünk fiatalok, érettkorúak, és így legyünk majd öreg emberek is. Köszönjük te néked igédet, köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, esedezünk hozzád, hogy áld meg a kicsiket, a nagyokat, külön kérünk ezért a kisfiúért, Hunorért, akit megkereszteltünk, hogy őt is áld meg, vond magadhoz az ő kis szívét, világosítsd az ő elméjét, hogy értse a te igédet, és add, hogy hívő ember lehessen, adj erőt az édesanyjának is a neveléséhez, keresztszülőknek is, hogy ott állhassanak ebben segítőtársként, nagyszülők is, köszönjük a felmenőket, hívő elöljárókat. Kérünk, add meg nékik, hogy minnyájan hitben élő emberek legyenek. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, a szenvedőkért, hogy légy közel hozzájuk, hogy belé tudjanak kapaszkodni, és ha lehet, gyógyítsd őket. Imádkozunk hazánkért, hogy adj lelki ébredést, mert szükségünk van erre még inkább, mint az esőre, de ha kedves előtted, adj nekünk felüdülést is. Újíts föl a te földedet, a te népedet. Köszönjük néked, hogy mindezeket a dolgokat elé tárhatjuk, bizalommal, letéve a te kezedbe. Köszönjük, hogy most is meghallgatsz minket, mint mindig. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmunkat, a bibliaórát kedden, ha Isten segít és éltet bennünket. Hirdetem azt is, hogy most Isten tisztelet után a gyülekezeti héttel kapcsolatban Gyuri némi felvilágosításokkal fog szolgálni, tehát aki jelentkezett és érintett ebben a táborban, az maradjon itt, és hallgassuk meg Lupsa György testvérünk tájékoztatóját. Távolabbi dolgot is hirdetek, szeptember 4-5-6, ez lesz újra az ifjúsági találkozó, országos ifjúsági találkozónk. A fiatalok elszállásolásával kapcsolatban kérem a testvéreket, hogyha valaki szívesen vállalja, hogy szállást ad, egy vagy két, vagy akár több embernek is, fiatalokról van szó, általában istenfélő, jól viselkedő fiatalokról van szó, aki vállalja, hogy befogad egyet, kettőt, az jelentkezzen Birtók Emmánál. Emma, itt vagy valahol? Itt vagy, igen. Emmánál, vagy kitett egy jelentkezési lapot az asztalra itt hátul, oda írják fel azok, akik szívesen befogadnak egy ilyen fiatalt, írják fel, hogy hova meg, hogy hányat, fiú vagy lány legyen, lehet nyugodtan jelentkezni erre. Mindig meg szoktuk ezt tudni oldani, és akkor most is hisszük, hogy szépen elrendeződik ez a dolog. A többi tudnivalókra majd később kitérünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a megkezdett énekünknek a hátra levő verseit, 273. 7. versétől a 10. versig énekeljük, kezeidnek karjaiban, élet-halál birtokodban, így kezdődik a 7. verse. Énekeljük el végig, utána pedig a magyar himnusszal zárjuk az együttlétünket. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!